Folytatjuk a beszélgetést Láng Istvánnal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetőjével, és továbbra is a Tisza járhullámról, a Tiszán levonuló, vagy levonult, talán most már beszélhetünk, múlt időben levonult jégtorlaszról, illetve a Dunai jegesedésről beszélgettünk, és ezt folytatjuk is. Ugye a Tisza azért az kirajzolódott az elmondottakból, hogy azért nagyon speciális helyzet, nagyon szépen kanyarog, ezt több költőnk is megverselte, de hát nyilván a vízügyesek szemszögéből vagy szempontjából korántsem ilyen költői a kép. Ugye azt láttam, hogy a Tiszalök feletti szakaszon például 40-nél több olyan kanyarulat van, ahol torlaszok alakulhatnak ki. Tehát akkor azért a Tisza és a tiszai védekezés az vízügyes szempontból is nagyon speciális.
Igen, minden tekintetben, akár árvizet nézünk, akár a jeget. A jég annyival rosszabb számunkra, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb, tehát sokkal többször kell a védekezésben improvizálni az, hogy ne alakuljon ki veszélyhelyzet. Ezek a kanyarulatokat ismerjük, ugye ma már nehezebben szabályozunk folyót, tehát nehezebben nyúlunk a folyóhoz, úgyhogy itt most ezeknek a statisztikáit csináljuk, hogy melyiknél áll meg többször, csak az a baj, nagyon ritka jeges jelenség.
Ha megpróbáljuk összegezni az elmúlt heteket, akkor milyen volt a jég elleni védekezés, akár számok tekintetében, vízügyes szempontból, és hogyan értékeli egyáltalán a jég elleni védekezés?
Nagyon jelentős jégtömeg volt, nagyon vastag jégtáblák voltak, tehát például a felső úgy satszoljuk, hogy a teljes jégmennyiség, ami a Tisza vízgyűjtőnél volt, az ilyen 40 millió köbméter jég lehetett. Ebből önmagában a kiskörői tárzon képződött 19 millió köbméter. Ez azért érdekes, mert sokszor kell vitatkoznunk az üzemvíz szinten. És most bebizonyosodott, hogy helyes az a döntés, hogy ilyenkor nem szabad nagyon fölemelni a kiskörői tározott szintjét, mert akkor még több jég van, és ráadásul elindul az a jég is, ami az oldala a medencékbe fagy be. Tehát ez most tavaly előtt, vagy volt talán úgy emlékszem, egy vita, hogy miért nem emeljük nagyon magasra a téli üzemvíz szintet. Ezért. Ez most teljesen feketén-fehéren bebizonyosodott. Tehát jelentős jégtömeg volt ezen a részen. Hát önmagában, ami Záhonynál lejött, azt ilyen 6,34 millió köbméterre becsüljük. Acélkék jégtáblák voltak, én is voltam kint, nagyon kemény, és nagyon gyakorlatilag beletúrtak ezekbe a kanyarokba a földbe, és föltúrták a jégtáblákat. Hát jól mutatja az erejét, hogy a bodrogi kötőbe a hajukat 4 méter magasra föltolta a jég. Önmagában a jégtorlasznak az ereje ilyen hatalmas volt.
Volt már valamiféle elsődleges kárfelmérés, vagy kárbecslés? Hát itt ugye hajók, csónakok, stégek rongálódtak meg, tokai kikötőben például sétahajók torlódtak egymásra, de hát a vízügy kikötőjében is, ha jól tudom, akkor keletkeztek károk.
Hát igazából a vízügy kikötője, nem védeni akarom a mundért, de az nagyon jó be volt biztosítva, alul felül egy terelőszájt helyeztünk el, és ki volt kötve, azért nem állt ellen a vízügy kikötőjének, mert nem a jég úszott rá, hanem egy komplett kikötő hajókkal.
Tehát nehéz felkészülni.
Arra már nehéz felkészülni, tehát ez volt itt a probléma. De igazából mi a saját portánkon természetesen igazságügyi szakértővel rögtön megnézettük a történetet, de valójában a többi móló hajó esetében ez nem a mi feladatunk, ezt majd a tulajdonos, illetve a hajózási hatóság szükség szerinti bevonásával kell vizsgálni.
Volt még itt egy kalandos történet, akciófilmbe illő jelenetekkel, ez a tiszacsegei komp és az azon rekedt éjjelőr. Lehet tudni, hogy mi van, ugye azt tudjuk, hogy az éjjelőrt szerencsésen sikerült helikopteren kimenteni, de lehet tudni, hogy mi van ezzel a kalandos történeti tiszacsegei kompalén. Valamikor 2-3 nappal ezelőtt az utolsó hírben azt láttam, hogy valahol a Sarudi medencében rekedt, ami már ugye a Tiszató.
Igen. Igen, hát az történt vele, hogy amikor a árvíz megemelkedett, és a Tiszából ki tudott oldalirányba lépni a Sarudi medence fel a víz, ezzel a szerencsére, ezzel a kilépő vízzel a komp is ki, az áramlással kiúszott, és ott tudták rögzíteni, és a következő napon a kompot a jégtörőnk pont adta a kiskörei téli kikötőbe, és másnap a polgármester és a vállalkozóval történt megegyezés alapján visszavitte a telephelyre. Ugye akkor már elment a jégtorlasz, tehát tiszta volt, tehát föl tudta a jégtörőhajó vinni, és ott most már otthon van, jelentem a komp.
Most jégzajlásról, jégtorlaszokról beszélgettünk, de hát azért előbb-utóbb rövidesen itt kopogtat a tavasz, és azért ez hagyományosan az árhullámok időszaka is ilyen tájt okoz, aztán egyre nagyobb problémákat és kritikus helyzetet a belvíz is. Hát azt nem tudhatjuk, hogy mennyire lesz csapadékos a február hátralévő része és a rákövetkező március, de a tapasztalatok szerint mi lehet a nagyobb veszélyforrás, az olvadás, vagy esetleg az ilyenkor keletkező nagyobb mennyiségű csapadék?
Hát én a csapadék mellett tenném le a voksot, nyilván ezt lehet elemezgetni. Általában az olvadásnál az a jellemző, mivel olvad a hó, az főt von el a környezetéből, tehát az esetek többségében visszafagyás is áll fenn. Most egyébként elég speciális eset van a Tiszán, mert a viszonylag az alacsony magasságokban van hótömeg. Tehát ez azt jelenti, hogy ez hamarabb meg tud olvadni, de ettől én azért nem várok rekordárvizeket. A rekordárvizeink azok mind hihetetlen koncentrált csapadékból szoktak keletkezni. Tudom, hogy a olvadás így érthető, meg látványosabb, de egyelőre a tapasztalatok nem ezt mutatják. Ezek tudnak okozni első, másod, harmadfokú árvizeket is, tehát ami mondjuk üzemszerű működés közben kezelhető. Tehát van hó fönn, a Tiszán átlagon feletti hó van, a Dunavízgyűjtén átlagos hómennyiségek vannak. Erre készülünk. Itt mindig az a kérdés, ez hogy jön le. Ha lassan olvad, akkor semmit nem fogunk észlelni, ha egy eső mossa meg, akkor árvíz lesz nyilván, ha fagyott talajon csúszik le, akkor gyorsabban lejön, nagyobb bárhullám lesz, rövidebb ideje, sok minden tényezőtől függ ez. Ahogy például a mostani belvíz is azért ekkora, ez nem egy nagy vízmennyiség miatt ekkora, hanem azért, mert fagyott a talaj, és nem tud beszivárogni. Ilyen egyszerű magyarázata van a mostani belvíz helyzetnek, tehát ez nem lenne probléma, hogy márciusban ennyi vizet elnyelni a talajnak, most nem tudja elnyelni kinnál a földet.
Szakemberek, talán mondhatjuk, hogy egybehangzó véleménye szerint egyre emelkedő árhullámok miatt új vízszintek alapján kell meghatározni az árvízi védekezést is, és kutatói modellek szerint további vízszintemelkedések várhatók a jövőben. Ugye talán mondhatjuk, hogy egy laikus, vagy nagyon laikus megközelítés az, hogy hát nyilván akkor több gátat kell építeni, vagy magasabbra kell építeni a gátakat, de ez nyilván nem ennyire egyszerű képlet vízügyes szempontból.
Hát két éve a teljes magyarországi folyórendszer mérték a árvíz szintjeit, felülvizsgáltuk. Általános tapasztalat nyilván, hogy emelkedik. Átlagosan egy méterre magasabb vízszintekkel számolunk, 100 évente egyszer. Azért kell egy kis időt hagyni, hogy ezt elemezzük, de elsőben egyből látszik, hogy alapvető probléma sajnos nem a klímaváltozás, hanem az, hogy a medrek elhanyagoltsága nőtt. Tehát ha nem hagyjuk meg a helyet az árvíznek a két gát között, akkor valóban azt tehetjük, hogy gátat emelünk, vagy visszaadjuk neki a helyet. Ez egy örök dilemma és örök vita kérdés, de én úgy gondolom, hogy valahol erről majd kell nyíltan beszélni, mert a gátokat nem emelhetjük az égig. Tehát ez nem fog a végére, ráadásul nagyon költséges. Tehát most is csinálunk vízügyi beruházásokat milliárd forintokért, ha ez a trend folytatódik, ezek el fognak értéktelenedni. Tehát ezt nem szabad hagyni. Tehát nagyon át kell vizsgálni a folyóinkat, és megtalálni az árvíznek a helyét. Egyébként a vízügyi szolgálat ezt megtette. Tehát a nagyvízi mederkezelési tervdokumentációk készen állnak. Mi bemutattuk azokat a lehetőségeket, hogy szerintünk, hogy lehet az árvíznek a helyet biztosítani a hullámtéren. Persze ez egy nagyon összehangolt munkát kíván meg, akár az erdészettel, akár a természetvédelemmel, de azt gondoljuk, hogy ettől elzárkozni nem szabad. Itt egy konstruktív feladatellátásra van szükség.
Itt vannak esetleg konfliktusok vagy érdekütközések, mert ugye, hogyha jól értem a szavait, akkor arról van szó, hogy a nagyvízi medreket megtartani, és valamilyen módon szabad lefolyást vagy elvezetést biztosítani az árnak.
Ugye gyakorlatilag, amikor a Natura 2000-es területek kijelölésre kerültek, az összes folyónkat azonnal kijelöltük. Ez azért beavatkozási korlátokat jelent jelentősen, és ez viszont ahhoz is vezet, hogy emelkednek az árvízszintek. Tehát ezt az összhangot itt meg kell találnunk, akár az erdőműveléssel, akár mással. És azokat a szlogenekkel azért vitatkoznék, hogy nyissuk ki a töltéseket. Mert valaki próbálja meg egyszer megcsinálni, próbáltuk. Tehát akár az árvízi tározók építése során, amikor kisajátítani kellene lenne, olyan ellenállásba ütközünk, azért tudomásul kell venni, hogy Magyarországon már 10 millió ember él. Tehát nem az van, mint régen, hogy lézengenek az emberek a nagy magyar alföldön, hanem városok vannak a töltések közelébe. Tehát azért nem tudjuk olyan könnyedén kinyitni a gátat és adni teret a folyónak, hogy ezt így most szlogen szinten hangoztatjuk. Tehát mi azt csináltuk, hogy elemeztük a kockázatokat, elemeztük azokat a területeket, ahol kis kockázattal, kis kárral ki lehetne nyitni, és itt kellene ezt a munkát megkezdeni. Tehát megvan erre a lehetőség, csak egy konstruktív együttműködésre van majd szükség a jövőben.
A nagyvízi medrek megtartás, ez minden magyarországi folyót érint, vagy nagy folyónkat érinti?
Minden magyarországi folyót érint, minden szakaszra elkészítettünk több mint 60 nagyvízi medrek kezelési tervet. Ezek lehetőséget mutatnak abba az irányba, hogy mit kéne tenni azon, akár többféle változatban, hogy az árvízszintek ne emelkedjenek tovább.
Egyébként itt is minden folyónál, vagy minden folyószakaszon azért egy kicsit másfajta árvízi védekezésben kell gondolkodni?
Természetesen vannak sajátosságaik. Mondjuk van a vízjárásból adódó sajátosság, hogy hirtelen ebbe az árvíz, kevesebb felkészülési időnk van, mondjuk a Felső-Tiszán 15 óra, a Szegednél több nap, több hét a felkészülési idő. Ilyen sajátosságok is vannak, és hát vannak, ahol nyílt árterek vannak, tehát nem töltések között van a folyó, hanem nyílt ártér van, elönti egy bizonyos fokig a területet, ezeket is nyilván kell tartanunk, hogy ott milyen védekezés van, önkormányzatokat bevédjük körtöltésre, és ott, tehát vannak speciális dolgok.
Ja, jól tudom, akkor van most már egy mindenki számára hozzáférhető árvízi kockázatot jelző interaktív térkép, múlt év vége novembere óta, igen. Ha jól emlékszem, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen konkrét lakóhely, konkrét település szerint lekereshető, hogy mennyire veszélyezteti azt a területet az árvíz?
Igen, azt mutattuk be, hogyha különböző valószínűségi árvizeknél, tehát mondjuk 30 évente egyszer előforduló árvíznél, ami sűrűbben előfordul, vagy 100 évente, vagy 1000 évente, ha elszakad a gát, a legrosszabb esetben milyen vízszintek alakulnak ki a gát mögött a lakott területen. Ezt gondoltuk bemutatni, hogy érezzék az emberek azért az árvízvédelem súlyát, nem riogatni a korunk, nem ez a cél. Csak az, hogyha a békeidőben elfelejtjük az árvizet, és nem tesszük meg az intézkedéseket, akkor a következő árviz nagyobb lesz. Tehát erre oda kell figyelni.
Ez ugye gondolom, hogy azért is lényeges, és azért is fontos, mert azt tudjuk, hogy talán beszélgettünk már éppen önnel egy korábbi műsorban is erről, hogy az árvízi kockázat szempontjából Magyarország az egyik, ha nem a legveszélyeztetettebb ország Európában, hát nagyjából 2 millió ember, tehát a magyar lakosságnak az egyötöde él árvíztől vagy árvizektől veszélyeztetett területen. Mindez, hát hogy is mondjam, csak milyen többletfeladatot, vagy ha úgy tetszik, akkor milyen felelősséget jelent mondjuk a vízügy, milyen felelősséget, többletfeladatot az egyes települések, vagy akár az egyének az állampolgárok szempontjából, vagy szemszögéből?
Hát itt az állam irányítás ebből a kérdésbe erősödött, és kell is, hogy erősödjön, hiszen sokkal nagyobb összehasonlítva más európai tagállamokkal az árvízi veszélyeztetettség hazánkban. Tehát itt történtek egyrészt a települési vízkárelhárítási tervekben is állami szerepvállalás lesz a közeljövőben, tehát hogy védekeznek a települések. Tehát nagyobb az állami szerepvállalás is. Igazából nem is lefele van itt kötelezettségünk, én úgy gondolom, hogy fölfele az unió fele. Mert nekünk aránytalanul nagyobb összegeket kell költenünk árvízvédelmen, mint egy más tagállam. És ez a mi versenyképességünket rontja. Hiszen nálunk van a legnagyobb töltéshossz, a legnagyobb veszélyeztetett terület, tehát arányaiban ez egy versenyhátrányt teremt, ha úgy tetszik, hiszen a magyar költségvetésnek többet kell költeni az árvízvédelemben, mint egy más tagállamnak, és mi ezt szeretnénk bemutatni az árvízi kockázatkezelési tervvel, amit egyébként Európai Uniós előírásra végzünk el, és be is fejeztünk, és határidőre be is nyújtottuk az unió fele, hogy értsék meg, hogy nekünk ebbe a finanszírozásban nagyobb támogatás kell ahhoz, hogy a versenyegyenlőség teljesüljön az Európai Unióban.
De azért ugye uniós támogatásból azért fordíthatunk nem is keveset az árvízi védekezésre. Ugye én azt láttam, hogy a mostani uniós ciklusban, ez ugye 2020-ig tart, olyan nagyjából 250 milliárd forint körüli összeg jut uniós forrásból árvízvédelmi fejlesztésekre. Hát ugye most 2017 februárjában beszélgetünk. Mi az, ami mondjuk ezekből a fejlesztésekből eddig megvalósult, és mik vannak tervbe véve?
Sok fejlesztés megvalósult, most is védvonal erősítések, hullámtér fejlesztések vannak tervbe véve. Nagyon hasznos munkák, én azt gondolom, hogy szükség van rájuk, hiszen A most látszik igazán, hogy elvégeztük az árvízi kockázatkezelés tervezést, és hangsúlyozom, ez most lett kész, mert valaki most kéri számomra a 20 évvel ezelőtti beruházások, akkor még nem voltunk ennek a tudásnak a birtokába. Most meg tudtuk tenni azokat a kockázatelemzéseket, hogy hol van a legnagyobb szükség a védvonalfejlesztésekre, és az új beruházásokat már ez szerint választjuk ki, hogy lehetőleg a biztonság mértékét minél jobban tudjuk emelni, minél kevesebb pénzzel, hiszen ez lenne a célunk, hogy úgy emeljük, a minél hatalmasabb mértékben emeljük a biztonságot, mert tudjuk, hogy a pénz az most nem lesz elég a következő 40 évbe se, szerintem, de legalább a biztonságot jobban tudjuk növelni, mint a ráfordítható költségeket.
Kifejezetten a vízügynél, vagy a vízügyi főigazgatóságnál milyen fejlesztések zajlottak itt? Talán a múltkorában beszéltünk arról, hogy vízhozammérők vannak, aszály előrejelző rendszerek, ugye működik egy aszályindex. Mi minden van még?
Hát most a több programot indítottunk el. Van egy belvizes programunk, az még egy gyerekcipőbe jár, de én bízom benne nagyon, ahol a műhold felvételek alapján szeretnénk belvíz tömegszámításokat végezni, hogy végre pontosan tudjuk, miről beszélünk. Az asszály monitoringot azt fejleszteni szeretnénk tovább, nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk a védelmi rendszerünkben. Az árvíz területén maga az OVF, azaz új árvíz kockázatkezelés tervet fogja készíteni, és szeretnénk bevezetni a differenciált biztonság elvét. Ez azt jelenti, hogy különböző módon mérlegeljük a biztonságot gyors árvíznél, lassú árvíznél, tehát hogy ez épp azért van, amit az előbb mondtam, hogy a kis pénzzel nagyobb biztonságot érjünk el, tehát ezek az elvek. A vízrajzi hálózatunkat pedig optimalizálni kívánjuk, ez azt jelenti, hogy visszavezetnénk a 20 éve, vagy nem tudom hány van maradt vízkészletgazdálkodás, tehát hogy szeretnénk azt, hogyha Magyarország vízkészletét kézbe tartanánk, biztosítsuk azt, hogy meg tudjon újulni, ne legyenek mértéktelen vízhasználatok, és tudjuk biztosítani az öntözővizet, tehát egy új típusú vízkészletgazdálkodást szeretnénk megvalósítani. Úgyhogy van elég feladatunk, hála Istennek.
Ez a vízkészletgazdálkodás, mondhatjuk, hogy ez a kulcsszó? És ez az alfája és az omegája mindennek?
Igen, mert ahhoz, hogy a vizet biztosítsuk, nem csak az ivóvízre kell gondolni, öntözővízre, termálvízre, azt nekünk úgy kell biztosítani, ez az állami feladatunk, hogy az meg tudjon újulni. És ahhoz, hogy ezt mi lássuk, ez ennél a jelenleginél részletesebben kell ismernünk a vizek fogyasztását, a vizek használatát, illetve a vízrendszer sajátosságait. Ez egy más típusú feladat, mint az árvízvédelem. Ennek én szerintem nagyon pontos a szó, hogy vízkészlet gazdálkodás, tehát tisztába kell lenni a készletekkel, és tudnunk kell azt, hogy abból mi adható ki, és mit kell megtartani annak érdekében, hogy mondjuk 30 év múlva is legyen vízünk.
És itt a vízkészletgazdálkodás kapcsán megint csak egy nagyon egyszerű, de hát nyilván megint csak egy nagyon laikus képlet, ami eszembe jutott, hogy itt van a megemelkedett vízszint, az árhullám az évnek egy bizonyos szakaszában, utána meg az évnek egy következő, akár rögtön erre rákövetkező szakaszában megjön, és ott van az aszály, vagyis megoldás lehetne például valamilyen formában a víz visszatartás, vagy a víz tározás. Hogy állunk e tekintetben Magyarországon?
Indul egy tározó program, de a látványos, szélsőséges gondolkodásoktól óvnék mindenkit. Ha egy olyan tározót akarunk kialakítani, ami vizet tárunk, ott kezdjük, hogy legyen vízmélység, mert ha nincs vízmélység, akkor felmelegszik, berobban a biológiája, vízminőségileg tartatatlan, nem használható semmire. Ha viszont mély vizet akarunk biztosítani, akkor jelentős mennyiséget kell kotorni. Tehát vannak ilyen korlátok azért, amit a kisebb tározók vannak, most 470 kisebb tározót mértünk fel, tehát azt gondoljuk, a kis területen lenne érdemes kezdeni. Nagy tározókba egyrészt a hely igény miatt problémát jelent, ki kéne sajátítani, állandósítani területeket, másrészt nagyon nagy beruházásokat jelentene, ami ott akarnak tározni. Úgyhogy marad a medertározás, amit egyébként csinálunk Kiskörén, Tiszalök fölött, tehát vannak azért lehetőségeink, de ezt valóban úgy kell kezelni, hogy inkább a kis tározókkal kell kezdeni, és ezt a programot el is indítottuk már.
De itt is nagyon más a Tisza és a Duna,
ugye? Más, igen. Sőt, majdnem azt mondom, hogy ez nem is Tisza-Duna kérdés, hanem kis vízfolyások kérdése, Kapos, egyéb kisebb vízfolyásoknál lehet ezt eredményesebben használni. De van ilyen program, és nagyon is szeretnénk elindítani, mert nagy igény van rá.
Az imént már szóba került az asszály, és talán furcsa, hogy most éppen a jégtorlasz levonulása és az esetleges árhullámra való felkészülésnél szóba hozzuk az asszályt, de hát azért is teszem ezt, mert általában az árvízhez szoktuk kötni a nagy természeti és anyagi károkat, közben találtam egy számsort, ami számomra is nagyon furcsa volt és megdöbbentő volt, hogy, hogy az árvíz átlagosan 10 milliárd forintnyi kárt okoz évente, a belvíz olyan 15 milliárd forint nagyságrendű, az aszály meg 40 milliárd forint körüli összeg. De ha rendkívüli a szárazság, mint például amilyen volt 2012-ben, akkor ez akár a tízszerese is lehet, mert akkor 400 milliárd forint körüli volt a kár. Hát ezek nagyon megdöbbentő és elgondolkodtató számadatok.
Igen, mi azt gondoltuk, hogy ebből a rendszerből így ki kell lépni. Ez nem tartható tovább, hogy ilyen károkat viseljen a költségvetés, és ezért indítottuk el az asszály monitoringot, ahol ugyanúgy, mint a védekezésnél, első mást harmadfokban soron kívül akarjuk biztosítani a vízmennyiséget ahhoz, hogy megelőzzük. Az asszály monitoring rendszer lényege, hogy korlátozott mértékben előre tud jelezni, tehát fel tud készülni a az, de hogy elő fog állni egy asszályos helyzet, tessék öntözni, és mi ezt szeretnénk biztosítani a vizet, ez lenne a lényege.
Itt a vízkészlet gazdálkodásnál ezzel összefüggésben azért gondolom, hogy érdemes, meg hát ön is utalt arra, hogy a vízhasznosítás mennyire fontos, és mondjuk akár a gondolok itt ugye a mezőgazdasági vízhasznosításra, hogy állunk ezen a téren, mert európai összehasonlításban nem túl jók a számadataink.
Nem, 400 hektár volt valamikor öntözött, most 100 ezeret szeretnénk azért elérni, tehát én azt gondolom, hogy az a mezőgazdálkodás, legalábbis az én ismereteim szerint, amely öntözéssel működik, sokkal nagyobb munkaerőt tud felvenni, a kertészet típusú gazdálkodások, a foglalkoztatása sokkal nagyobb, tehát biztos, hogy a vélem, hogy a mezőgazdaságban az öntözés hányadát emelni kell, és úgy gondolom, hogy erre a törekvés.
De miért van ebben ezen a területen lemaradásunk? Hát azért évtizedes, évszázados mezőgazdasági hagyományaink vannak, egy komoly agrárkultúra. Mi lehet a gond, hogy drága a víz az öntözéshez, vagy öntözőrendszeri hiányosságok vannak?
Én azt gondolom, még a támogatási rendszer nem érte utol a fejlett mezőgazdaságot, tehát jobban kellene a támogatási rendszer differenciálni annak érdekében, hogy valóban jutalmazva legyen az, aki öntöz, és egy differenciált mezőgazdaságot csinál, ne az legyen, hogy ha kárva mindent kifizetünk, ha jó bevétel van, akkor mindent megkapunk, tehát itt differenciálni kéne annak érdekében, hogy egy árnyaltabb, egy fejlett mezőgazdaság jöjjön létre.
Hogy azért valami pozitívval zárjuk a beszélgetést, itt a vízkészlet gazdálkodáshoz még kapcsolódva, víz és ivóvízkészlet, vagy vízminőség és vízminőség védelem milyen ma Magyarországon, mert itt azért elég jók lehetnek az adataink.
Hát a vízminőségvédelemben ugye gyakorlatilag minden vízünk kívülről érkezik, kintről érkezik, ugye ez főleg a Tiszán okoz problémát, most nem akarok visszamutatni a 2000-es szénszennyezésre, de főleg ez jelent a vízminőségvédelem szempontjából problémát. Én azt gondolom, hogy a hazai viszonyok között viszonylag kezelhetők. Leggyakoribb probléma az olajszennyezés a hajók miatt, de a közeljövőben abban gondolok, hogy itt a zöldszigetek itt kialakulnak, ahol a hajók leteltik a fenékvizet, az olaj és fenékvizet, talán ez is javulni fog.
Az elmúlt órában Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettes, az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzá.